Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Holnap hamvazó szerdával kezdődik a húsétot megelőző 40 napos böjt, bűnbánati időszak, lemondás, hitben való elmélyülés, kiengesztelődés, hogy méltóképpen felkészülhessünk húsvét mély titkára, Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére. Hamvazó szerdán a 18 óra 30 perckor kezdődő szentmisét az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek celebrálja, melyet a Szent István Rádió élőben közvetít, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit, hangsúlyozta miniszterelnök tegnap a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján Budapesten. Orbán Viktor leszögezte, Magyarország továbbra is készen áll arra, hogy ha lesz békecsúcs, akkor ennek mi adjunk otthont. A miniszterelnök felsorolta, tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés, ez évtizedes rekord. A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba, Magyarországot meghívták a gázai béketanácsba. Kulcsfontosságú megállapodások születtek a kőolaj, a földgáz és a nukleáris energia területén. Hazánk mentességet kapott az orosz olaj és gáz szankciói alól, így továbbra is biztonságban van az energiaellátás. Orbán Viktor arról is beszélt, az ukránok joggal gondolják azt, hogy jelentősége van annak, milyen kormánya lesz Magyarországnak, ezért érthető, hogy ők és az elnökök nyilvánvalóan beszálltak a választási kampányba. Az Egyesült Államok számára az a legfontosabb, hogy befejezzük a háborút Ukrajnában. Mi vagyunk az egyetlenek, amely mindkét felet le tudjuk ültetni, tárgyalni egy asztalhoz, mondta az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio is megerősítette, Donald Trump és Orbán Viktor személyes jó kapcsolatának köszönhetően valóban nem túlzás azt állítani, hogy jelenleg a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük. Szijjártó Péter megemlítette, fontos megállapodást írt alá a két ország az atomenergiai együttműködésről. A nukleáris energia terén új technológiákat dolgoznak ki, ezekből így Magyarország is a lehető leggyorsabban profitálhat, részletezte a külgazdasági és külügyminiszter. Tárgyaltak arról is, hogy a MOL milyen feltételek mellett tudja megvásárolni a szerbiai NISZ olajfinomítót. A stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezi a MOL az Energiaügyi Minisztériumnál a régió ellátás biztonságának fenntartása érdekében, és megkezdték a finomítóik tengeri úton történő ellátását. Hangsúlyozták azt is, nincs veszélyben az üzemanyagellátás. Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Horvátország kész segíteni Magyarország és Szlovákia kőolaj ellátását az ukrajnai tranzit leállását követően az uniós jog és az amerikai szankciók betartásával, közölt az ex-közösségi portálon a horvát gazdasági miniszter. Antes Susnyan azt írta, Horvátország felelősen és átláthatóan jár el a regionális energiabiztonság ügyében, nem engedi, hogy Közép-Európa üzemanyag ellátása veszélybe kerüljön. A MOL 10 újabb töltőállomás nyit Lengyelországban az idei első fél évben, ez a cég lengyelországi vállalatának egyik legnagyobb fejlesztési programja az elmúlt években. Azonnali és érdemi béremelés követelve elnökségi petíciót adott át a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete Hankó Balázs kulturális miniszternek. Az érdekképviselet közleménye szerint a könyvtári, levéltári, múzeumi és közművelődési dolgozók jövedelmi helyzetet tarthatatlanná vált. Az ukrán-magyar határszakaszon 3899-en jöttek tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 7 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Ukrajna múlt hét szerda és vasárnap között 201 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza Oroszországtól, kihasználva a Starlink orosz erők általi leállását. A blokkolásról orosz katonai bloggerek azt állítják, kommunikációs és parancsnoksági problémákat okoz a csatatéren. Hatalmas károkat okozott a Franciaországon és Olaszországon átvonult Nils vihar. Az óránkénti 180 kilométeres sebességű szél épületeket rongált meg, a megáradt folyók utakat öntöttek el, a földcsuszamlások pedig több települést elzártak a külvilágtól. Kiterjedt áradásokat okoztak az egymást követő viharok Spanyolországban és Portugáliában is. Kisiklott egy több mint 80 utasszállító vasúti szerelvény Svájcban a hegyről lezúdult lavina miatt. A baleset a svájci Alpoktól nem messze, Wallis kanton területén következett be, Stograben térségében. Több ember megsérült. Összeomlott Puliában a dél-olasz partvidék híres sziklaképződménye a szerelmesek íve. A boltívet alkotó szikla épp Valentin napon roskadt a tengerbe a térségben pusztító viharok következtében. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, majd délután este szakadozhat a felhőzet. Zápor, hózápor kis eséllyel kialakulhat, a szél sok felé felélénkül. A csúcsomérséklet 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban egy olyan alkotó mesél önöknek, aki bebizonyítja, hogy a költészet nem múzeumi tárgy, hanem nagyon is élő, lélegző és néha húsba vágó valóság. Papildikó kolléganőm riportját hallják.
Bevallom őszintén, egy picit bajban vagyok a következő beszélgetéssel kapcsolatban. Kovács Ferenccel nem először ülök itt a stúdióban, és nem először beszélgetek rádiónk mikrofonja előtt. Szó volt már lovasterápiáról, szó volt már kórusról, szó volt jótékonysági programokról, gyerektáborokról. Hogyha a legutóbbi évet nézem, akkor ezek azok, amik így a gondolataimban előjönnek, aztán lehet, hogy ezt még ki is tudnád egészíteni sok minden mással. És éppen ezért vagyok bajban, hogy vajon mit mondjak el rólad, mik a legfontosabbak. Szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál, Feri, sokadik alkalommal, és most így neked szegezem rögtön ezt a kérdést, hogy mi az, amit te fontosnak tartasz magadról megosztani a hallgatókkal is, magadról, hogy ki vagy te valójában, hogyha ezt így egy-két mondattal kellene, aztán nyilván kibontjuk a következő egy órában.
Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit. Hát azt gondolom, hogy ha saját magamat szeretném bemutatni, az valóban egy nehéz helyzet, mert elég sok mindennel foglalkozom. Mégis azt mondom magamról, hogy egy olyan alkotó embernek gondolom, érzem magam, aki mindig minden nap egy picit előre próbálja vinni a világot. És talán nem az a fontos, hogy mely területét tudom aznap fölkarolni a világnak, hanem az a fontos, és ez most már évtizedes hagyomány a családunkban, hogy esténként, amikor lefekszünk, akkor a gyerekek, akik még otthon vannak, oda gyűlnek, együtt imádkozunk, és a legkisebb most nálunk Matyi, ő teszi föl a kérdést, hogy és mi volt a legszebb a napodban? És akkor ilyenkor mindenki elmondja azt a pár mondatot, vagy pár szót, amire aznap úgy igazán büszke, amit úgy igazán értékesnek tart abban a napjában. Ez azért nagyon fontos, mert ez napközben is eszünkbe jut, hogy vajon este mit fogok mondani, és közelebb vagyunk ahhoz a tevékenységhez, amivel előre visszük a világot. És talán nem is az a legfontosabb számomra, hogy épp mit csinálok, hanem az a legfontosabb, hogy megtalálom-e benne azt, amiben előre megy a világ. És igen, az értékrendjeim azok mindig meghatározzák azokat a dolgokat, amiket csinálok. Értelemszerűen a vallásom, a hovatartozásom mind nemzet, mind vallás, mind családi téren meghatározza azt, hogy hogyan gondolkodom egy-egy dologról. De ami fontos számomra, az egyrészt a béke. Én nagyon-nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy addig, amíg békés úton bármi megoldható, és ezt családon belül is, baráti társaságok kapcsán is beszéljünk róla, és oldjuk meg békésen. Nagyon-nagyon megterhel az is, hogyha mások vitáját látom vagy hallgatom, amikor semmi közöm nincs hozzá, akkor is azonnal megoldási alternatívák villannak be, és ugyanezt csinálom otthon is. Amiért most eljöttem hozzátok, hogy én 1986 óta sok mindent lejegyzek arról, ami történik velem, vagy arról, ami másokkal történik, vagy arról, amit csak egész egyszerűen elképzelek. Van, amikor vers, van, amikor próza, van, amikor csak épp néhány szó, néhány szösszenet, néhány gondolat a világról, amit vagy azért örökítek meg, hogy el tudjam mondani, vagy azért örökítek meg, hogy a gyerekeim el tudják majd olvasni, vagy el tudják mondani, vagy egész egyszerűen azért, mert fontosnak tartottam, és úgy gondolom, hogy közkincsé tenném majd, és egy ilyen dolognak a küszöbén állok most.
Elhangzott az, ami egy ilyen nagyon szívet melengető gondolat, úgy gondolom, hogy minden este úgy záródik nálatok a nap, hogy közösen imádkoztok, és elhangzik ez a kérdés, hogy kinek mi volt a legszebb a napjában. Ezt mennyire a szüleidtől, a gyermekkorodból hozod, hogy fontos egy ilyen napzárás, és fontos, hogy a Jóisten része legyen az életünknek?
Hát ezt egyáltalán nem. Ezzel az egyik gyermekem állt elő egyszer. Tehát nem feltétlenül a szüleinktől, nagyszüleinktől tanulhatunk csak. Nálunk az egyik fiam jött haza ezzel, és hát olyannak éreztük, amit szinte így hagyományként érdemes folytatni, de ez csak az, hogy mi volt a legszebb a napodban. Az, hogy együtt imádkozunk, én nem emlékszem arra, hogy akár a szüleimmel, akár a nagyszüleimmel, ugye a nagyszüleimmel nem éltem együtt, de hogy a szüleimmel együtt imádkozgattunk volna. Viszont mi testvérek minden este együtt imádkoztunk. Nekünk volt külön gyerekszobánk, és amikor mindenki elhelyezkedett, akkor hát magunk játékos módján imádkoztunk, de ugyanazt az imát mondtuk el mindig, csak volt egy ilyen indítás az egésznek, hogy akkor mindenki keresztet vetett a párnájára, és akkor imádkoztunk. Tehát az annyira meghatározó volt, hogy volt egy olyan idő, ez egyébként ez a 86-os ominózus időpont, amikor én nagyon sokáig voltam kórházban, és nagyon kevés volt az esélye arra, hogy én visszajöhetek onnan egy szívműtét kapcsán. És én bennem nagyon sokszor azt tartotta a lelket, hogy akárhányszor visszakerültem az ágyamba, akkor én mindig keresztet vetettem a párnámra, és akkor úgy éreztem, hogy otthon vagyok, és ott van velem mindenki. És ez akkora erő volt, hogy mind a mai napig elkísér, pedig hát 86-ot írtunk akkor. Nagyon sokféle ember volt a kórházban. És ha csak azt mondom, hogy az egyik oldalon mellettem Khaled Omar Abu Zakar Dagman nevezetű fiú feküdt, másik oldalon pedig Bunmala Surapon, akkor mindenki érti, hogy tényleg a világ minden tájáról és a különböző vallások képviselőiként voltak ott az emberek. Csak azt szerettem volna kitérni, hogyha én este keresztet vetettem a párnámra, akkor ha addig beszélgetés volt, elcsöndesedett a kórterem. Pedig voltunk hol hatan, hol nyolcan a kórteremben. Tehát valami olyan fajta tisztelettel voltunk egymás iránt, vagy az egymás hite iránt. Persze ott azért az egy szenzitív közeg, tehát ott mindenki érzi azt, hogy valamiben mindenkinek bele kell kapaszkodni. Azt gondolom, hogy egyszer mutattam is neked azt az írást, amit egy projekten egy török trénerrel kapcsolatban volt. Az történt, hogy előtalálkozó volt, és ugye sok országgal dolgoztunk együtt, ha jól emlékszem, annál a projektnél 6 országgal dolgoztunk együtt, és ez egy másik házban volt, a mi házunkban, megérkeztek a ellátmányok, tehát az étel, és én vágtam meg a kenyeret. És hát én nem vágok meg kenyeret anélkül, hogy keresztet ne rajzolnék rá, és a felszeletelt kenyeret vittem és osztottam ki. És egy pillanatra megálltam, amikor a török, tőlem jóval idősebb török tréner szemébe néztem, letettem a kenyeret, visszamentem, és hoztam egy másik kenyeret, és a kenyeret a kés nyelével felé fordítva átnyújtottam neki, hogy én katolikus vagyok, én így szegem meg a kenyeret, nem szeretném rákényszeríteni az én hitemet és az én elképzeléseimet, ezért adok neki, mert én másképp nem szedem meg a kenyeret. És tartotta egy ideig a kezébe a kenyeret és a kést, lehajtott fejjel, és így csend lett a teremben, és egyszer csak fölemelte a fejét, és barna barázdás arca barázdáin könyv folyt le. Megfordította a kést, és azt mondta, hogy ide jött az én asztalomhoz, és úgy kéri a kenyeret, ahogy én eszem, mert ha elfogadja a kenyeremet, akkor elfogadja a vallásomat is. Ez is egy olyan pontja az életemnek, amit fogtam és lejegyeztem utána, mert úgy éreztem, hogy ez olyan súlyú.
Alapvetően ebben a műsorban, bár sok-sok területet felvázoltam én is, meg te is beszéltél róla, de ezekről a kiadás előtt álló költeményekről beszélgetünk. Az irodalom, az hogyan vált fontos részévé az életednek? Mondtad 86-ot, de gondolom az, hogy így a versekkel, lírával, irodalommal közelebbi kapcsolatban állsz, az nem egy ilyen nagyon nehéz időszak a kórház környékén született.
De... 16 éves voltam 86-ban, sok minden érdekelt, de az irodalom nem olyan nagyon. Bekerültem a kórházba, és tehetetlenné váltam. Tehát az alkotásra használt kezeim gyakorlatilag használaton kívül voltak. Nem is jól olvastam, és nem is sokat olvastam. Tehát bekerültünk egy olyan programba annak idején, ahol más olvasási módszert próbáltak ki az általános iskolában, és hát valljuk be, nem jött be. És én ott elkezdtem olvasni, mert hogy nem
más nagyon
találtam
nem
mást.
Volt.
Igen. És akkor hát először mindenféle folyóirat, ami megtalálható volt a folyosón, de valahogy soha nem kötöttek le ezek a különböző hírek. És dr. Kerekes Károly, nekünk csak Jani bátyó, jött be hozzám meglátogatni engem. Látta, hogy ilyen újságokat olvasgatok, és akkor kérdezte, hogy mit találok én ezekben az újságokban. Mondtam, hogy hát nem sok mindent, de hát valamit mégiscsak csinálni kell. És néhány nap múlva meglátogatott, és néhány kopott könyvet hozott magával. És mondta, hogy hát ha ezek közül találnék olyat, amit szépnek tartok, akkor olyanból még hozna. És belekezdtem én a regényekbe is, de az én olvasásomhoz képest vége láthatatlanul hosszúnak tűnt. Viszont hozott egy verses kötetet. És nagyon tetszettek, főleg azért, mert hogy különböző költő, különböző látásmódjai jelentek meg a versekben, és nagyon színesnek tűnt számomra. És amikor legközelebb jött, akkor mondtam neki, hogy nekem ez tetszett legjobban. Elmosolyodott is, mondta, hogy sejtettem, úgyhogy kihúzott a táskájából. Először kivette a szemüvegét, akkurátusan letette, aztán előhúzott két verses kötetet. És aztán a versekben való gondolat megjelenítés az nagyon tetszett, és rájöttem, hogy én is megtalálom azokat a dallamokat, amikkel körül lehet venni azt a szöveget, ami eszembe jut, és én ott kezdtem írni. És aztán egyre többet írtam, hát ott rengeteg időm volt arra, hogy ezzel foglalkozzak. Nagyon bölcs tanítom volt ott Jani bátyú, ő rendszeresen visszajárt, elolvasta azt, amiket írtam. Elmondta, hogy mit gondol róla akkor is, hogyha esetleg nem pozitív egy válveregetés volt, hanem egy építő jellegű kritikája volt annak az írásnak. És aztán így ment ez előre, és akkor hát voltak időszakok az életemben, amikor annyira más volt a fókuszban, hogy ez elmaradt, és hát 16 évvel ezelőtt, 15 és fél évvel ezelőtt a 40. születésnapomra a feleségem szervezett egy kis összejövetelt, és amikor odaértünk az összejövetelre, akkor láttam, hogy hát nem csak az elképzelt családtagok vannak ott, hanem Lisztószky Laci bácsi lép be elém, és egy könyvet tart a kezében, ami hát azért volt furcsa, mert az én arcom van a hátulján, és elkezdünk róla beszélgetni, hát összeszedegette a feleségem azokat az írásokat, amiket itt ott megtalált, még olyan is volt benne, ami nem az enyém volt, hanem csak gyűjtés, de eszembe jutott valamikor, és leírtam, hogy ne felejtsem el, és hát így elkészült az akkori első könyv. Sokan biztattak, hogy szedjem össze, én csak jobban tudom, hogy mi hol van, és akkor van több is. És akkor most, hogy megszületett az unokánk, így a feleségem mondta, hogy hát most már kellene, hogy időt szakítsak olyan dolgokra, amikre eddig úgy gondoltam, hogy nem annyira sürgős, és elkezdtem összegyűjteni, hát most rendszerezzük, hogy nagy az anyag. Jelen pillanatban nem tudjuk még azt, hogy milyen terjedelemben volna érdemes megjelenteni, csak amit most gyorsan összeszedtünk, az több mint 200 ezer karakter.
Az valóban rengeteg, én csak néhány versed olvastam, amit megosztottál velem. Sok minden eszembe jutott hallgatva téged. Egyrészt az, hogy amiről már beszéltünk, gyerekek, gyerektáborok, lovasterápia, amiről nem beszéltünk, a hobbid, kerékpározol, futni is szoktál, tehát a természet is közel áll hozzád. Beszéltünk az Istennel való kapcsolatról, mind-mind inspiráló lakhat a versírás közben. Ki tudjuk ezeket bontani? Vagy nem biztos, hogy mindenről szó fog esni, de úgy gondolom, hogy valamennyi megjelenhetett, vagy megjelenik az írásaidban. Az Isten kapcsolatról már beszéltünk, majd még erre vissza fogunk térni. De hogyha most én a lovagrásra gondolok, meg a versírásra, akkor én egy, biztos, hogy van több is, egy közös nevezőt határozottan látok, az a ritmus. Mennyire fontos neked az alkotásokban az, hogy legyen egy lüktetése, egy ritmusa?
Nagyon érdekes dologra tapintasz rá, rendkívül fontos. Talán ez a legfontosabb része. Olyan dolgot érzek, gondolok, maga a ritmus, maga a hullámzás, maga a mozgás, a ritmikus mozgás mögött, amit talán nem is tudok elmagyarázni, de valahol belül mégis meghatározza az érzéseimet, gondolataimat egy-egy dologban.
A másik, ami így a lovakkal kapcsolatban nekem beugrik, hogy addig, amíg a versekben szavak által tudod megmutatni azt, hogy mi van benned, és azokat a területeket közelebb hozni az a olvasókhoz, az emberekhez, amit fontosnak tartasz, a természetben és a lovakkal való munkában én úgy gondolom, hogy pont, hogy nem a szavak számítanak, hanem a csend.
Van egy olyan írásom, hogy a könyv. Az arról szól, hogy van egy család, ahol meghal a nagypapa, és megtalálják azt a könyvet, egy nagy vastag bőrkötéses könyvet lakat rajta, azt mindig csak a nagypapa nyithatta ki, és ő mesélt a családnak, vagy a gyerekeknek, mindig az érkező generációknak ő mesélt ebből a könyvből, és hát szinte sorsot húznak, hogy kié lesz a könyv, és mi lesz a sorsa a könyvnek. Végül meg tudják beszélni, hogy jelen pillanatban marad ez a ház, tehát akkor marad a könyv is benne, és most végre bele lehet nézni, és akkor hát feltörik a lakatot, és kiderül, hogy nincs a könyvben, csak üres lapok. És akkor megáll egy pillanatra a család, hogy akkor most ez most mi is volt, most akkor ez hazugság volt, vagy mi volt az egész. Még nem az egyik azt mondja, hogy ebben nem a semmi van, hanem a minden, ezt értitek?
Említetted te is, meg hát most én is néhány területet felsoroltam, hogy mi az, ami inspiráló lakhat egy költő alkotásaiban. A természet és maga a lovas sport mennyire inspiráló számodra? Megjelenik a műveidben?
A természet igen, a lovaglás, a lovas sport nem. Igazából egy pillanat, ami megáll bennem, tehát ami nem gördül tovább, és arra érdemesnek tűnik, hogy kibontsam. és hogy ezzel valamit szeretnék-e mondani valakinek, vagy pusztán csak földobom, mint labdát, és azt mondom, hogy nézzük meg, hogy ki mit lát majd benne, kinek mi jön ki belőle, ez teljesen változó. A lányom ő azt mondja, hogy azokat az írásaimat szereti, ami nagyon rövid, és érti, hogy mire vonatkozik, de ő neki kell dolgozni vele. Azt mondta, hogy neki ezek a fenyőfa írásaim. Tehát amikor én földobom, csak fenyőfa, de neki kell földészíteni karácsonyfává.
De gyönyörű gondolat, és maga ez a gondolat is nekem nagyon tetszik, így megfogott, hogy egy pillanat, amit érdemesnek tartasz kibontani, hogy nem mész tovább, egyfajta önreflexió.
Csináltam egy kis adventi vesenaptárt, mert van egy olyan írásom, ami kísértetiesen illeszkedett hozzá, mert hogy 24.000 pár száz karakter lett, és ezt jó volt elosztani. Ezzel indult el az egész, és aztán most egy álmomat, pontosabban megírtam egyszer egy álmot, fölébredtem, és akkor gyorsan vázlatpontokban leírtam. Aztán visszaaludtam, és akkor másnap elkezdtem ezeket is így bontogatni, ezeket a vázlatpontokat, és aztán összeállt egy egészé. És ezt is most néhány napja fejeztem be a részletekben való közreadását ugyanezen a kis csoportos cseten.
Nyilván rengeteg karaktert megemlítettél itt, hogy mi az, ami kiadásra vár, meg mi az, ami az első kötetedben is megjelent. Van kedvenced? Néhány nappal ezelőtt velem megosztottál néhányat, amiben volt istenes vers, volt benne bibliai utalás, volt benne természetközeliség. Van olyan, amire így azt mondod, hogy na, ez az, ami igazából azt tükrözi, aki én vagyok.
Nehéz egy picit, mert ezek az írások a belső énem építőkövei. És ahogy nincsen kedvenc szervem sem, így ezekből sem mondhatom, hogy van kedvencem. Egy alkalommal fizikailag eléggé összetörtem, itt már kapcsolódik a lovasporthoz a történet. Egy olyan helyzet történt, amikor egy magas járműben nagy sebességnél a ló megijedt, keresztbe fordult, egyébként egy ilyen lerakott betonelemtől, és el is esett a ló is, és elestünk együtt, és én a csípőmmel pont erre a beton tömbre estem, és hogy a felső testem súlya elhúzta a csípőmet, eltört négy csigolyám. És mozdulatlan maradt a jobb lábam. Hát ez egy nagyon nehéz pillanat volt. Aki élt már meg olyat, hogy azt mondják a kórházba, hogy akkor ez innentől kerekesszék, és valami, ami volt, valami, amivel rendelkeztem, ami az enyém volt, azt most egy pillanat elvette tőlem, akkor tudja azt, hogy ez mennyire nehéz pillanat. És amikor haza tudtam jönni, mert néhány nap múlva hazaküldtek, és azt láttam, hogy a család talán még nagyobb stresszben volt, mint én, tehát talán még jobban megtörtek ettől a dologtól, mint én, és ez egy nagyon félelmetes helyzet volt, és akkor írtam egy olyat, ami úgy gondolom, hogy sok mindenben meghatározó. Az volt a cím, hogy kőbe vésett arcom. És úgy kezdődik, hogy lennék bár kőbékésen pihennék ott, ahová az Úr vetett. És hosszan-hosszan bontogatom, hogy milyen kő vagy hogyan lennék, és végül valahogy úgy zárom, hogy hálás vagyok, hogy embert alkottál. Tehát az egy olyan írás, hogy oda szívesen visszanyúlok mindig. Sokszor tovább lendít, tehát amikor azt érzem, hogy valami valamiért nem akar működni, és sokszor megéli az ember azt a pillanatot, hogy elbizonytalanodik, hogy tovább menjünk, vagy visszaforduljunk. Azt még akkor írtam, amikor még nem mozgott a jobb lábam, és tovább mentem, és ha újra olvasom, akkor visszamegyek abba a helyzetbe, és tudom, hogy tovább kell menni. Ezt az írást, ezt beállnak egy csoporttársa, a két csoporttársa férj-feleség, és 37 évesen meghalt a feleség. Daganatos lett, sem anyagi, sem eszköz, semmi nem volt akadály, mégsem lehetett megmenteni. Egyszer volt. Ó, irgalom, ó, fájdalom. Remeg a kezem. Búcsúzni jöttem. Üvölcs, te szél! Most üvölcs! Ne pihenj, hazugul! Most ne! Fájdalom tépi szívem, hogy égben kereshetlek. Remeg a kezem. Búcsúzni jöttem. Támadj hát, szél! Ha támasztani gyönge vagy! Támadj, tombolj, pusztíts! Remeg a kezem. Búcsúzni jöttem. Támadj hát!
Fákat szaggass, tépj tetőt, bonts meg mindent, mi épp, pusztíts mindent, ami szép. Fújt ki a tenger vizét. Boríts rá lángoló erdőt. Most mutasd meg tomboló erőd. Remegjen meg a világ, érezze meg, tudja meg, hogy fáj, hogy nagyon fáj, hogy vége már, hogy voltál, hogy fáj, hogy csak, hogy más, hogy már. De jaj, de fáj, de fáj, de kár. Remeg a kezem, búcsúzni jöttem. Éjjj tó fekete fövenye felé, hófehér ruhás asszony kalépdel, oly némán, hogy senki meg ne hallhassa. A csend lett ma társa, zöld pázsiton siklik lába, némán. Csak fájdalmát cipeli, rövidke útján, emelt fővel cipeli, éjjj tónak néma tükre felé, csak lép, mögötte tisztaság, előtte döbbent mély. Viszi cipeli fájdalmát életnek, halálnak, hogy neki adja végleg mindenét a mélységnek s a magasságnak. Terhével életét, csak lép, csak lép, remeg a kezem, búcsúzni jöttem. Mély víznek hidege mossa lábát, hűti lábát még egyszer, hogy felnézzen az égre, még beér, be a mélybe. Hol fájdalmát a víznek adja, testét a mély elragadja, ruháját a szél forgatja, mert fehérjét a mély sem nyeli el, csak úgy. Állj meg, te szél, mégse fúj. Elveszett már, mit menteni nem volt erőnk. Ne tegyünk hát kárt az eljövőn. Ha szövetkezünk a széllel, s szembefordulunk az éggel, keserű lesz az üszkön sült étel. Leeresztjük hangunk s fegyverünk. Nem te győztél, mi vesztettünk. Találkozunk még a végtelen úton. Remeg a kezem, de mégsem búcsúzom.
Kellett tanulni a költészet nyelvét. Vagy minden költőnek megvan a saját nyelve?
Én azt gondolom, hogy minden költőnek megvan a saját nyelve, vagy talán dialektusa, mert értelemszerűen valamiféle közegben él, valamilyen közegben szocializálódott, valamilyen hatások alapján ír és alkot. Hogy kell-e tanulni? Biztos sokan azt mondanák, hogy igen. Talán én vagyok kisebbségben, aki azt mondom, hogy nem. Szerintem meg tudunk szólítani nagyon sok embert, aki nyitott arra, amit mi szeretnénk mondani, és ők olvasni tudnak nem csak az írásainkban, hanem a gondolatainkban, hova tovább a múltunkban, és lesznek olyan emberek, akiket hiába próbálunk másképpen megszólítani, nem nyitottak arra az irányra, nem nyitottak arra a gondolkodásra. Én látom azt, amikor egy-egy ilyen közösségi médiában megosztok írásokat, és látom azt, hogy kik hogyan reagálnak rá. Kik azok, akik beleolvasnak, nem foglalkoznak vele tovább, és sokszor teszek ki úgy írásokat, hogy szándékosan különböző dolgokat egymást követően. Arra vagyok kíváncsi, hogy mire, hogy reagálnak az emberek, ugyanis nekem valami alapján most majd össze kell állítanom egy könyvet, és ez nekem nagy segítség. Hogyha konkrétan megkérem az embereket, hogy nézzék már meg és gondolják, hát akkor már azt tol a tükör. Akkor megkértem őket, és akkor megpróbálnak egy olyan fajta pozitív szemlélettel hozzáállni, ami nem feltétlenül azt fogja nekem visszajelezni, amire szükségem van. Mi adunk valamit, és hogy képesek-e elfogadni, képesek-e az értékrendjükhöz hozzáilleszteni, és azt nem feltétlenül kell, hogy megegyezzen az értékrendjével, mert ha nem egyezik meg az értékrendjével, attól még ugyanúgy információ számára, attól még ugyanúgy esetleg megvilágít egy más irányt. Tehát nem feltétlenül csak azt olvassuk el, és azt gondoljuk végig, ami a saját értékrendünkkel egyező.
Amikor azt kérdeztem a beszélgetés elején tőled, hogy hogyan tudnád így magad pár mondattal bemutatni, mit tartasz a legfontosabbnak, akkor számomra így a szavaid mögül egyértelműen sütött az alázat. Hogy bármi, amit teszel, azt mindig mások szolgálatába próbálod állítani, bármilyen területről legyen szó, és itt sok minden előkerült. Hogyha arra gondolok, hogy mennyi fizikai nehézség, próbatétel volt az életedben, akár szív probléma, gerinc probléma, amit mondtál, de hogyha fizikai aktivitás, mert ugye a lovasport és a futás és kerékpározás is fizikai aktivitás, akkor valahol elmegyünk a határig ezekben a dolgokban, meg lehet, hogy túl azon is. Ez mind-mind alázatra tanítja az embert. A költészetben mennyire domináns az alázat?
Általában magától úgy jön. Alázattal vagyok a világ iránt, mert annyi mindent rejt, amit megfejteni nem tudok. Tehát csak egy rám bízott szeletével gazdálkodom, és hogyha ezt a szeletét tudom úgy terelni, vagy úgy simogatni, hogy az igazán jó legyen, akkor azt gondolom, hogy az én feladatomat igyekeztem teljesíteni. Vannak olyan írásaim nekem is, amikor ebből valamiért kitörök, és olyan dolgokat írok le, amik kisebbik nagyfiam úgy fogalmazta meg, hogy olyan dolgokat írok le, amiről egyébként szerinte nem tudok. Azon gondolkodtam, hogy mit is jelenthet ez a mondat, aztán visszaolvastam a Kristályrács című írásomat, ami ugye azért érdekes, mert soha életemben semmilyen kapcsolatban nem voltam kábítószerrel vagy ilyesmivel, és konkrétan valami furcsa dolog kapcsán egy éjszaka fölébredtem, és elkezdtem írni. És megírtam egy drogos szemszögéből a világot. És aztán félretettem, és másnap visszaolvastam, gondoltam, belejavítok, de nem tudtam belejavítani, nem értettem az egészet. És elküldtem Ádámnak, és aztán a feleségemnek küldtem át. Ő pszichológusként ilyenekkel dolgozik, és hogy honnan jön az bennem, hogy én úgy tudok írni, mintha ő az egyik páciensét hallgatná. És igen, ott nincs alázat ebben a dologban, vagy van egy másik, most két ilyen sarkos írás jut eszembe, ott pedig a háború a téma, és valahogy nem tud benne az alázat megjelenni, valami olyan fajta nyomás alatt történik az egész, aminél ez nincs meg. És igen, föltettem én is magamnak a kérdést, hogy ezek szerint alapban volnék ilyen, csak önkéntelenül dolgozom rajta, hogy ne ez látszódjon, vagy alapvetően a másik oldal volnék, és néha eluralkodik rajtam egy ilyen érzés, és nem tudom megválaszolni a kérdést magamnak sem.
Olyan szimpatikus ez, amikor így azt mondod, hogy azokat a verseket, amiket megírsz, azt rögtön a családoddal megosztod, és várod a visszajelzést, hogy akkor ez nekik most így mit üzen, mit mond, és jó ez, amit írtál. Kell egy ilyen szűrő?
Feltétlenül. Nekem nagyon sokat jelent, hiszen ők azok, akik nagyon sokat jelentenek számomra, tehát ők az a kis világ, amit ránk bízott, rám bízott az élet, rám bízott az Isten. mindenkinek, így nekem is megvoltak azok a pillanatok az életemben, amikor nem tudtam azt, hogy mi keresnivalóm van ezen a világon. Nekem volt egy olyan szerencsém, hogy ekkor mentem és bekopogtam Mándi Zoli atyához, és mondtam, hogy hát ha van egy kis időd, akkor üljünk már le és beszélgessünk. És hát szerintem mindenemet rázúdítottam szegényre, és akkor ő csak azt kérdezte tőlem, hogy ha úgy adódna, hogy el kell mennem ebből az országból, és lehet, hogy vissza se jöhetek, és jön velem a feleségem is, és lehet, hogy rokonaim sem maradnak itt, kire bíznám gyerekemet, hogy fölnevelje? Hát kikerekedett a szemem, és mondtam, hogy hát nem tudom. De mégis mi alapján választanék? Hát nem tudom, hát megpróbálnám megtalálni azt, akiben legjobban megbízom. Hát ha elfogadjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, háromszor bízott meg benned így az Isten. Ültem ott, és azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen tudom. Úgyhogy van, amikor így meg kell veregetni az ember vállát, hogy észrevegye, hogy hol van.
Fontos az alázat is, meg fontos az a fajta önmegerősítés, önbizalom, önértékelés. Minek hívnád ezt? Hogy tudjuk, hogy elég jók vagyunk.
Szerintem önértékelés. Szerintem saját magunkat kell tudni értékelni. És egyszer azt mondta nekem egy ismerősöm, hogy ha saját magadat nem tudod értékelni, akkor hogyan várod el, hogy a világ értékeljen téged? És ez nem azt jelenti, hogy túl kell magunkat értékelni, vagy egyfajta torz tükröt kell állítani, vagy egy torz képet kell festenünk magunkról a világ számára, de azt gondolom, hogy azt, amivel mi benne vagyunk a világban, amivel mi hozzáteszünk, hozzáadunk a világhoz, azt fel kell vállalni bátran. Mert ha nem vállaljuk föl, akkor föl fogja vállalni valaki más, és lehet, hogy nem tud annyit tenni, mint amit mi tudtunk volna tenni. Szerintem itt a felelősségünk ebben a dologban.
Amit átküldtél nekem így verseket, ott több szakasz az, ami engem így nagyon-nagyon-nagyon megérintett, és rémel most arra, amikről így az elmúlt néhány percben beszéltél. Nagyon mélyen megérintő az a gondolatsor, és lehet, hogy tudod folytatni, hogy mondd, hová viszel majd. Onnan is jöttünk, bár mindegy. Én onnan jöttem. Akartam jönni, vagy jönnöm kellett? Nem volna mindegy a visszatérés miatt, ugye? Egyébként ugye nem hagyod, hogy elrontsuk a játékot.
Igen. Ez számomra egy elég fontos írásom. Ez például olyan, amit nagyon nehezen osztottam meg bárkivel is az elején. Úgy kezdődik, hogy Héte Isten. Amikor visszaolvastam, azon gondolkodtam, hogy leírhatok-e egy ilyen megszólítást. Belekezdhetek-e egy írásba ilyenfajta módon, de tekintve, hogy tudtam azt, hogy ebben is és ekkor is a tisztelet és az alázat épp úgy része a gondolataimnak, mint az a fajta kíváncsiság, vagy az a fajta lendület, ami itt-ott látszik ebben az írásban. Egy idő után megosztottam. Azt éreztem, hogy felmerülnek ezek a fajta kérdések bennem, és ha bennem felmerülnek, szoktam mondani, amikor kérdezik a gyerekek, hogy igen, de vajon ő is ugyanazt gondolja, vagy ugyanazt érzi-e. Szoktam mondani, hogy nem tudom. Egy dolgot tudok. Ha megvágja a kezét, vérzik. Tehát ugyanúgy van összerakva, mint te meg én. Tehát feltételezhetem azt, hogy mást is foglalkoztatnak azok a fajta kérdések, gondolatok, amik én bennem megfogalmazódnak, és aztán így ez is közkincsé vált.
És milyen nagy ajándék az, hogy ez is közkincsé vált sok egyéb mellett, vagy válik, ugye?
Igen.
Mert hogy terpen van. Beszéltünk arról, hogy elgondolkodtatni szeretnél, egyfajta önreflexió saját magadra is, ezek a megállított pillanatok, amiket így szeretnél kibontani, ugyanezt mondta a lányod is. És ugye már föltettem azt a kérdést, hogy mi a célod ezekkel a versekkel, ezekkel a művekkel. Az, hogy az ember saját magára is ránézzen egy picit mélyebben, hogy egy-egy gondolat, egy-egy vers mögött milyen üzenetet talál, vagy ahogy most is mondtad, hogy úgy feltételezed, hogy nagyon sokakat foglalkoztatnak ugyanazok a témák, ugyanazok a gondolatok, mint ami téged is.
Azt gondolom, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Igen, szeretném, hogyha valaki beleolvas ezekbe az írásokba, akkor egy pillanatra megállítaná ő is azt a percet, és egy picit belebújna, egy picit megnézni azt, hogy mi is történik ott abban a helyzetben. Időnként vannak olyan írások, amikor valami olyan dolgot kezdek el kicsomagolni, ami mellett könnyedén elmennénk, amire úgy gondoljuk, hogy ez a természetes része az életnek, miért kellene ezzel többet foglalkozni ennél, tavasz, egy ősz, egy tél, tehát akár egy évszak, vagy akár egy pillanatképe a természetnek. Nagyon sokszor a természet vonja magára a figyelmemet. Egy picit itt visszakanyarodnék oda, amit kérdeztél is, a futás. A futás azon túl, hogy fontos, meg testmozgás, meg kihívás, azt én azért szeretem, mert az egy olyan igazi én idő. Valószínűleg azért, mert senki más nem hajlandó velem jönni futni, de szerintem, ha hajlandó volna, se szeretném, hogy jöjjön velem. Van egy olyan fajta lendülete, egy olyan fajta ritmusa az egésznek, ami fenntart egy másfajta gondolkodást közben. Egy nagyobb odafigyelést, egy szenzitívebb, egy érzékenyebb szemlélődést a külvilággal megyek, és nem megyek túl gyorsan, tehát nem autó, vagy ló, vagy jármű, amivel elsuhanhatnék azok mellett a dolgok mellett, amik egyébként érdemesek arra, hogy jobban megfigyeljem, hanem van idő, még fizikailag megérkezek egy olyan dologhoz, amit esetleg már 100 méterekről, vagy a földi futásnál kilométerekről kinézettem magamnak. Egyébként annak is megvan a szépsége, tehát az a fajta megélés, ahogy megváltozik az a kép, amivel odaérek. És közben van idő kiértékelni. Közben nagyon sokszor azon gondolkodom futás közben, hogy amikor valamit észreveszek, akkor látok valamit, és ez alapján a többit kiegészíti az agyam. És amíg odaérek, addig mindig több-több-több lesz a látott kép, és átveszi a helyét annak, amit egyébként az agyam kreált magának. És hogy sokszor azon gondolkodom, hogy most akkor mennyire volt valós az, amit én elképzeltem, és mi lesz a valóság, amikor odaérek. És ezt nagyon-nagyon sokszor alkalmazom egyébként olyan helyzetekben, amikor valamiről vagy valakiről mondanak valamit, és sokszor csak elmosolyodom is, akik már ismernek, tudják, hogy ez azt jelenti, hogy mondja, amit akarsz.
Saját tapasztalat, igen.
Megvárom, amíg én magam is megbizonyosodom a dolgokról.
Erre mondom, hogy a saját tapasztalat, igen, és nem a pletykákra felülni, meg nem azoknak teret adni.
Sőt, egy nagyon érdekes dolog is volt egy éjszakai futásnál. Fejlámpával futottam éjszaka az erdőben, és tönkrement a fejlámpám, és kikapcsolt. és nem tudtam visszakapcsolni, pedig föl volt töltve. És azon gondolkodtam, hogy akkor most megállok, és nem futok tovább, hiszen bármi történhet velem. És aztán azon gondolkodtam, hogy vannak emberek, akiknek az jut osztályrészül, hogy vakon élik le az életüket. És mégis ott van a gondviselés, és akkor az ő hitük hogyan vethető össze az én hitemmel, aki látok, és itt most szembefordítom ugye a bibliai esetet, hogy ti láttatok, tehát hisztek. Aki nem lát, annak kell nagyobb hitének lenni. És összeszedtem magam, és futottam tovább. Az érdekes az, hogy ahogy tönkrement a lámpa, egyszer csak újra világított a lámpa a fejemen, de közben volt néhány száz méter. És utólag visszagondolva azt mondtam, hogy ott volt néhány száz méter hit. Olyan fajta hit, ami nem adott volna meg, hogyha nem kapcsolódik le a lámpa a fejemen is. És aztán nagyon sokszor beillesztem a hétköznapokba, hogy át kell hidalni azokat a dolgokat, amiket nem látunk, át lehet hidalni a hittel.
Sok-sok olyan üzenetet megfogalmaztál itt az elmúlt percekben, ami mindannyiunknak lehet útra való. Az nagy merénylet ellened, hogyha azt kérem tőled, hogy ha már egyszer átküldted nekem azt a verset, amit eredetileg nem nagyon akartál megosztani másokkal, elolvasnád most ezt a verset nekünk?
Beszélgetésem Istennel. Héte Isten, bölcs és magas Isten. Tudod, jó tartozni hozzád. Amikor megszólítalak, tudom, hogy ott állsz valahol. Valahol nálam. Hát hallgass most meg. Nem kérni jöttem. Nem, mintha nem volna mit, de megköszönni legalább két annyit volna. Mégsem. Azért sem jöttem. Csak úgy. Hozzád. Mint atyámhoz. Adtad-e földet? Belakni, uralmunk alá hajtani? Mindent, amíg magunkat nem kell. Szabad. Jaj, minden szabad. Annak, ki szabad. A lánc belül van. Szívünket formálja, test szabadságának látványán és illúzióján. Jaj, hanem a Szodoma meg Gomora, az ugye nem volt igaz. Amolyan tanmese, hogy vigyázzunk magunkra. Különben mindegy. Mi nem vagyunk olyanok. Sok itt az igaz. Igaz? A múlt éjjel azt álmodtam, hogy háborogni kezd a tenger. Sötéten. Ijesztően. Jó volt tudni, hogy ott voltál fölötte. Mindig, mindenek fölött. Nem is tudom néha, hová lennék, ha nem tudnám biztosan. Hová is lesz, aki nem tudja biztosan? Vagy egyáltalán nem tudja? Ugye nem haragszol? Mert attól azért félnék. Nagyon. Mi nagy a te bölcsességed? És némaságod? Szerintem, ha egyszer megszólalnál, belé tudnék kötni. Mert gyenge vagyok. Te pedig erős, és persze bölcs. És csendes. Az a szodomai eset. Szerintem nem néznék hátra. Remélem. És remélem, hogy a bort sem fogadnám el. Azért mi ugye messze vagyunk attól a helyzettől. Amíg hallgatsz, nyugodt vagyok. Abból eddig sem volt baj. Egyszerű statisztika. Keresem a fényt. Nem azért, hogy hazavigyem, hogy csak az enyém legyen, pusztán csak gyönyörködni. Fürdeni benne. Megélni. Nem mondom, hogy megosztani másokkal, bár jól hangozna, de nem volna igaz. Az a vihar a tengeren. Az tényleg félelmetes volt. Nem csodálkozom, egyszer egy kis erdőben, egy sötét éjjel, egy fekete rigó vált félelmetessé, amíg meg nem ismertem. Hogy ne volna félelmetes a nagy és mély tenger, ami bármit képes elnyelni. Na, hiszen vissza is élünk vele. Több már benne a szemét, mint a hal. Talán mindent nem is nyel el. Szerintem holnaptól nem félek tőle. Mondd, hová viszel majd, ha onnan is jöttünk? Bár mindegy. Én onnan jöttem? Akartam jönni? vagy jönnöm kellett. Nem volna mindegy a visszatérés miatt, ugye? Egyébként ugye nem hagyod, hogy elrontsuk a játékot. Te látod az egész pályát. Milyennek látod? Te alkottad, és te láttad, hogy ez jó. Na jó, ha így láttad, úgysem engeded végképp elrontani. Én sem hagynám. Megnyugodtam. Csak még annyi, hogy az életvizét megleltem. Szerintem mindent csak rossz helyen keresünk. Leírom majd egy mesében. Ott lesz mindenkinek, aki meg akarja érteni. Aki élni, de nem visszaélni akar vele. Néha azt érzem, hogy képes vagyok bölcsen dönteni. Meglátom, hogy 10 év múlva is ilyennek látom-e a ma döntéseit. Buborék. Minél nagyobbra fújom, annál színesebb. És persze annál sérülékenyebb. De mindent színesnek akarunk. Csak valaki vállalja fel a kockázatát. Hé, magas Isten! Köszönöm, hogy itt vagy. Így nem csak színes buborék marad. Csupa-csupa csoda és érték vár. Most megyek is. Mindenem megvan hozzá. Még találkozunk.
Azok a területek, amit itt érintettünk ebben a szűk egy órában, azok szólnak lovasterápiáról, szólnak a természetről, a futásról, szólnak a versről természetesen, mert a köré építettük. Bennem így mindenhez társul egy-egy kép. A legjellemzőbb ezekre a területekre. Hogyha most az arszpoétikádra gondolsz költőként, azt tudnád egy képhez társítani?
Nehéz a kérdés. Hát inkább fényeket tudnék képként elképzelni, mint kontúros és kivehető formákat. Nagyon sokat foglalkoztat a fény. Színe, ereje, nagyon sokszor az iránya a fény. A fény, ami rád irányul, nem a te fényed, félő, hogy elvakít. Amivel mást teszel láthatóvá, az a te valódi fényed. Az segít tisztán látni.
Nevezhető ez arszpoétikának?
Talán igen, de csak író vagyok. Eszköze a gondolatnak, medre a tiszta víznek, nem forrása. Felüdülhetsz a vizemből.
Az elhangzott műsorban Kovács Ferenc költővel Papildikó beszélgetett. Köszönöm figyelmüket, és búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!